Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 24. verstől a 34. a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Így kezdődik mai igénk, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Világos szavak, mint mindig. Csak a nagy, magas politikában hallunk olyan szóbukfenceket, hogy prioritások, fő prioritások. A prioritás az azt jelenti, hogy elsőbség, abból mindig csak egy van. Nincs belőle több. Luther Márton nagyon egyszerűen azt mondja, ami, aki a legfontosabb, az az Istened. Mert az irányít téged. Ahogyan nem lehet osztozni férjen, feleségen, ugyanúgy nem lehet osztozni az Istenen sem. Isten ugyanakkor, bár ez olyan emberi megközelítés, bizonnyal nem akar osztozni mással. Ő első akar lenni. Istensége okán lehet is első. Teljes szívvel nem lehet szeretni az Úristent, s mellette teljes szívvel még valamit, vagy valakit szeretni. Fél szívvel lehet az egyiket, és fél szívvel lehet a másikat szeretni, de két ilyen fél szív sosem tesz ki egy egészet. Sokan mégis megpróbálják a lehetetlent. Próbálják összhangba hozni valami ügyes, modern, szlogenekkel, átszőtt életfilozófiával, valamilyen barkácsolt világnézettel, valahogyan próbálják egyensúlyba hozni, hogy sikerüljön megélni a pénz bódító szerelmét, no meg az Isten bensőséges imádatát. Az eredmény hamar meglátható. Az Istent csak kedveljük, a pénz pedig átveszi az irányítás isteni szerepét. Ugyanakkor annak az embernek a szíve, aki úgy látja, hogy nagyon fontos az egyik, nagyon fontos a másik, és nem tudja összhangba hozni lelkében azt, hogy melyik a fontosabb, akkor ide-oda nézeget. És ez az ide-oda nézegetés rengeteg erőt vesz el. Nincs olyan, hogy egyszer az egyik a legfontosabb, másszor pedig a másik. Mit mond Jézus Úrunk? Azt mondja, keressétek először az Isten országát, a többi megadatik nektek ráadásul. Az ember mégis a ráadást keresi, mert úgy gondolja, hogy az, amit kap, amit a gondviselő Isten nap mint nap ad neki, az nem lesz elég. Valami plusz kell, valami több, a ráadás. A keresztény ember tudja azt, meg éli naponta is, hogy az Isten az Isten. Isten elsődlegessége meghatározza számára a viszonyt emberekkel és tárgyakkal. Megmutatja minden helyzetben, mi az érték, s mi nem. Mi az, ami el nem múló és örök, s mi az, ami így is úgy is az enyészeté lesz. Jézus tehát világos útmutatást ad. Nem lehet két úrnak szolgálni, az Istennek és a mammonnak. Ha jól megnézzük azonban az egyház közel 2000 éves történelmét, akkor láthatjuk azt, hogy bizony legalább 1000 esztendőn keresztül a pénz határozta meg az egyházat, nem az Isten szeretete. Kész csoda, hogy meglehetősen terhelő tény ellenére még mindig van egyház. De az egyház, az Isten egyháza, az mindig a láthatatlan egyház. Az Ecclesia Invisibile. Az az egyház, amely nem más, mint a Jézus Krisztusban hívő közössége. A Krisztus követők, a krisztiánok, a keresztények. Mi ez, ha nem kegyelem, hogy egyház, azaz Krisztus hívők közössége még most is van? Talán sokszor úgy vagyunk, ahogyan Illés is gondolta, Uram, egyedül maradtam, és kesereg magában. Isten azonban azt mondja Illésnek, Illés, rajtad kívül még van 7000 igaz Izraelben. Két úrnak tényleg nem lehet szolgálni. Megváltozott világunkban azonban már nem is nagyon értjük ezt, hogy ki az úr és ki a szolga, hiszen mellé rendelt felek vannak, legalábbis így véljük tudni ebben a világban. Amikor valaki a régi világban urának fogadott el valakit, kényszerből, vagy azért, mert felajánlotta urának a szolgálatait, akkor onnantól kezdve az ura teljes joghatalommal és erővel bírt felette. Onnantól kezdve azt tette, azt csinálta, amit az ura kívánt. Nekünk, ha Istenhez tartozónak halljuk magunkat, akkor azt kellene tennünk, amit az Isten kíván. Isten pedig azt kívánja, hogy éljünk ebben a világban Isten képűen, hiszen erre vagyunk teremtve. Nem azért teremtettünk Isten képűségre, hogy aztán ne így éljünk, hanem valami mást próbáljunk megvalósítani. Mert az, amire teremtettünk, az nem jó. Már hogy ne lenne jó? Isten csak tudja, hogy mi a jó. Két úrnak nem lehet szolgálni, éppen ezért az Isten hitünket döntésre kell vinni. Kit kívánunk a szívünkbe, vagy mit kívánunk a szívünkbe teljességgel. De miért fontos, hogy döntésre vigyük mindezt? Azért, mert aki nem dönt, az sodródik. Aki pedig dönt, annak a döntése aztán meghatározza az életminőségét. Ha Isten ellenében dönt, az is meghatározza az életminőségét, ha Isten mellett dönt, akkor az is. Nagyon sokan ebben a világban, úgy, ahogyan Jézus korában is, a 75%, a 3/4 rész végül is nem hozott termést, nem az Istenre szavazott, nem az Isten mellé tette le a voksát. Ma is az emberek 75%-a inkább engedelmeskedik lelke mélyén szunnyadó vágyainak, és az anyagiakra szavaz, habzsol, raktároz, fölöslegesen. Még mindig úgy van, hogy a jóléti világban a megvásárolt élelmiszer 40%-a az a kukába kerül. Egyre többször hallani német adókon, hogy Németországban sokan éheznek. Tényleg éheznek. De az is igaz, hogy siker könyvé vált egy olyan könyv, amiben leírják azt, hogy nem kell kidobni ezt vagy azt az élelmiszert, hanem fel lehet újból használni, hogy hogyan kell takarékoskodni. A könyv címe az, amit még nagyapáink és nagyanyáink tudtak. Pont, pont, pont. Két úrnak nem lehet szolgálni. Életünk elején, amikor korunkból fakadóan habzsolni akarjuk a fényt, az élet izgalmas történéseit magunkénak akarjuk tudni, nem akarunk lemaradni ezekről, álmodjuk önmagunkat, akkor olyan jó azt gondolni, hogy ez majd mindig is így lesz. Aztán szépen, amikor megöregszünk, ha megöregedhetünk, akkor kiderül, hogy ez az egész csak illúzió volt. Ahogyan oltár előtti igében olvashattuk, hallhattuk, az ember megtervezi az életét, az Isten aztán pedig befejezi. Ember tervez, Isten végez. Szép, lassan megtanuljuk, hogy csak képzeletben vagyunk hatalmasok, a valóságban nem. Arra is rájövünk, hogy a szabadságról meglehetősen furcsa elképzeléseink vannak. Aztán rájövünk arra is, hogy a szabadság tudatunkat igazából egyedül, helyesen csak az Isten tudja meghatározni. Ezért szükséges nekünk a hit, hogy a hit átszője az egész életünket, mert a hitünk befolyásolja leginkább azt, hogy mit jelent számunkra az Istentől kapott szabadság. Szabadságunkat sok-sok minden tényező befolyásolja. Van két olyan erő, azonban, melyeknek hatalmával mindenki ütközik. Ezek a félelmeink és aggodalmaskodásaink és a bűneink, valamint a jónak az elmulasztása. Két olyan nagy halmaz, melyek az emberben félelmeket generálnak. Higgyük el, nincs ember, aki ne félne. Csak a regényekben léteznek olyan emberfeletti tulajdonságokkal felruházott hősök, akik semmitől sem félnek. Az életben még a bátrak is félnek. Legfeljebb a siker, az áhított siker vonzása miatt hazudnak maguknak, meg a környezetüknek, és megpróbálják legyőzni a félelmeiket. A legnagyobb félelmünk mindig abból fakad, hogy az élet egyirányú. Élni az életet csak előre lehet. Ahogyan valaki egyszer azt mondta, az életet mi emberek csak rajzolni tudjuk, radírozni nem tudunk benne, azt egyedül csak az Isten tud. Megpróbálhatjuk kiküszöbölni az életvezetési hibáink következtében beállt következményeket, de tökéletes jóvátétel eleve nem lehetséges, hiszen nem tudjuk meg nem történtté tenni azt, ami megtörtént. Éppen ezért az idő nem gyógyíthatja be a sebeket, csakis egyedül az Isten. Hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten gondviselését mindig csak a szokatlan és rendhagyó, meglepő körülményekben lássuk. Csak akkor gondolunk Isten gondviselésére, amikor ő drámaian közbelép a mi életünkbe, amikor oltalom az osztályrészünk, amikor esetleg megmarad a munkahelyünk, vagy megmenekülünk a balesettől, vagy egészséges gyermekünk születik. Vagy a másik oldalról megközelítve negatív értelemben, amikor megszűnik a munkahely, amikor betegséget kell átélni, amikor valaki magzatot veszít el. A gondviselés azonban nem azt jelenti, hogy Isten szélsőséges, és ekkor tud belenyúlni a mi életünkbe. Isten naponta hordoz minket. A gondviselés elsősorban minden dolognak a fenntartását és a megtartását jelenti. Enélkül nem állna a világ úgy, ahogy. Isten nem csak megteremtette ezt a világot, de fenntartja, kormányozza. Itt is, most is. A nehézségünk mindig abból adódik, hogy meglássuk Isten beavatkozását minden dolog fenntartásában. Életünk, létezésünk normális folyamát könnyen vesszük, vagy nem egyszer zsákmánynak tekintjük. Azaz úgy rendelkezünk, beszélünk, cselekszünk, mintha miénk lenne a legfőbb hatalom. Elfelejtve, vagy figyelmen kívül hagyva, hogy a mindennapi egészségünk, az épp testünk, elménk élessége, mozgáskoordinációnk megléte, valamint minden más funkciónk, melyek erőfeszítés nélkül a mieink, használhatjuk őket, ezekkel együtt létezhetünk, mind-mind Isten megtartó gondviselésének kezéből érkeznek. Szomorú, hogy az emberek többsége csak akkor gondol a gondviselésre, amikor az élet, a mozgás vagy a légzés, melyek olyan természetesnek tűnnek, akadozni kezdenek. Isten gondviselő, megtartó kegyelmét minden nap tapasztalhatjuk. Így olvashatjuk a 3. Zsoltár 6. versében. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem minden pillanatban. Jézus Urunk az aggodalmaskodás ellen szól. Az aggodalmaskodás nem más, mint a gondviselés tagadása. A napi sajtó és a magazinok rendszeresen foglalkoznak az aggodalommal, és néha még véleménykutatást is rendeznek, szerveznek azzal kapcsolatban, hogy mi aggasztja az embereket legjobban. Az emberek aggódnak betegségeik és fájdalmaik miatt, az öregkor miatt. Soha, amióta világ a világ, ennyi idős ember nem volt egyszerre, sem százalékos arányban és sem mennyiségen. Sok mindenért aggódhatunk, az öregség miatt is, de aggodalmaskodhatunk a pénzügyi problémáink miatt is, és a listát lehetne folytatni. Megvannak aggodalmaink az egyházon belül is. Megöregedtek az egyházi munkások. Nem történt meg úgy az őrségváltás, ahogyan azt szerettük volna, ahogyan ezt kívántuk volna. Az az igazság, testvérek, hogy nincsenek fiatalok. Vannak ugyan néhányan, de többől hiányzik az elkötelezettség és a tradicionális józanság. A Mester azonban valami más utat ajánl. Azt mondja, hát nézzétek meg a mező liliamait, nézzétek meg az ég madarait. Egy madár nem épít több fészket, mint amire szüksége van. Elég neki abból egy is. A medve is megelégszik egy barlanggal. Calvin szerint az aggodalmaskodó olyan, mint a nyugtalan pogány, aki nem látja, hogy Isten irányítja a mindenséget. Ez az egész teremtett világ mindensége. Azt hiszi az Istenben nem bízó ember, az aggodalmaskodó, hogy Isten talán alszik, és nem törődik a gyermekeivel. Isten azonban Isten folyamatosan mindenkivel és mindennel törődik. Ő gondoskodik a mező liliomairól, az ég madarairól, és gondoskodik még rólunk is. Az Úr akkor is gondot visel ránk, amikor nem ér el eredményt a mi munkánk. És mi ez, ha nem eredmény? Ez azt jelenti, hogy Isten tenyerén vagyunk. Jézus Urunk fölteszi a kérdést, aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, akkor miért aggódtok a többi miatt? Ha az életre lenne egy matematikai képlet, akkor ezt bizonnyal már rég feltalálták volna. De sajnos ilyen nincs. Életünk egyenlete folyamatosan változik. A végeredmény egyedül az Istennél látható. Majd ott és akkor. És reménységeink szerint a számunkra kedvező perspektívából, azaz jobb oldalról figyelhetjük majd a többieket. Amíg azonban itt vagyunk ebben a világban, bőven kínálkozik ok az aggodalmaskodásra. Az aggodalmaskodás azonban nem vezet sehová, hiszen olyan dolgok miatt esünk kétségbe, aminek változtatásáért valami keveset, vagy egyáltalán semmit sem tudunk megtenni. Az aggodalmaskodás aztán felőrli az idegrendszerünket, megbénítja lelki életünket. Vagy bekövetkezhet az is, hogy a sok-sok aggodalmaskodás következtében elveszítjük a hitünket. Így aztán többszörös a nyomorúság. És annál nyomorúságosabb helyzet nincs, amikor valaki magányos és egyedül maradt. De az igazi nyomorúság, ha már Istent sem tudja maga mellett hinni. Jézus világosan beszél. Ami legfontosabb, a saját életünk, a fölött nem mi diszponálunk. Jó lehet, azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a garancia életünk minőségéért. Valójában nem így van. Isten adja az életet, ő is veszi vissza, akkor és ott, amikor akarja. Ha az ember mégis beleszól élete végébe, akkor az megtagadása Isten akaratának. A legfontosabb felismerés tehát az, hogy mindannyian Isten kezében nyugszunk, és minden többi másodlagos. A másodlagosnak az értéke is azonban csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha első helyen az Isten van. Miért aggódunk tehát? Azért, hogy mit tegyünk? Mit ígyunk, és mivel ruházkodjunk? Mert ha egészségünk van, erőnk is van, és dolgozhatunk. Megadatik a mindennapi. Isten azonban jóval többet akar ennél adni. Ő az ő országát kívánja nekünk ajándékozni. Nem csak ott és akkor, hanem már itt és most az ő szeretete, az ő békessége által. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ismered gyengeségünket, szívünk ragaszkodik a földi javakhoz, pedig szeretnénk üdvözülni és szüntelen veled lenni. Szabadíts meg az anyagiak szeretetéből, hogy osztatlan szívvel kövessünk téged, és örömmel tegyünk jót embertársainkkal. Amen.